Második fejezet. A Monte Carlo felé vezető országúton a sors különös kegye óvta ezen a napon a járműveket egy veszettnek látszó taxitól. Gorcsev Iván vezette ezt a taxit, óránként 50 000 kilométernek megfelelő halálveszéllyel. Bizonyos emberek azonban már azzal a sorssal születnek, hogy mindenféle veszélyből ébőrrel meneküljenek. És ezek közé tartozott regényünk könnyelmű, meggondolatlan hőse is. Közben a leány megfordul, és észreveszi az álmokfutó taxit, amint zöttyenve, rázódva, billenve, farolva, félőrült sebességgel követi. Nyomban rákapcsol, és a fekete sportkocsi egy ugrással nekirohan az útnak. A kompresszor elefántszerű búgással felbőg, a kocsi hajmeresztő szögben megdől a forduló peremén, és mint egy mesebeli óriás csipkekendője, szürkén tóduló, hatalmas benzinfelleg lengedez csúfondárosan a taxi felé, ott, ahol az imént még a piros ruhás leány autója látszott. Így értek Monakóba. A város utcáin élénk feltűnést keltett a smokingos taxisofőr keretes monokliával és hegykeszalmak alapjával. De Monakó forgalmi rendőrei is jól tudták, hogy világfürdőhelyek forgalmát ritkán bazírozzák épelmélyű turisták látogatására, tehát hagyták a taxit bomolni. Pedig Gorcsev Ivánnál merészebben és rosszabbul kevesen vezettek még autót ezen a világon. És mégis elkerüli a katasztrófa. Ne értsék félre, nem ő kerüli el a katasztrófát, nem kérem, ő belehajt minden áron. A katasztrófa kerüli el őt. Ez a helyzet. Most például átrohan a vörös jelzésű forgalmi lámpa alatt. Fékek csikorognak mellette, sofőrök káromkodnak. Egy cseléd az ablakpárkányon sikolt, és eltakarja szemeit a törlő rongyal, és a taxi rohan tovább. Ahó! Ez az ember szerencse fia. Már azon a szerpenténen robognak, amely a Monte Carlo-i kaszinóhoz vezet, és a fiú nevetve integet a szalmakalappal. A vörös ruhás hölgy kocsia lestoppol az Hotel du Paris előtt. A taxi egy ötletszerű fordulat után a tér közepét díszítő, gyönyörű angolkerten keresztül, némi számítási hibával, de hozzávetőlegesen pontos fékezéssel megáll. Csak épp a hűtő egy része siet be a szálló kapuja alá, de az igazán előfordulhat bárkivel. Az őrült nyugodtan kiszáll, és átad a rémült portásnak egy 1000 frankost. Kisebb címletet úgy látszik nem használ. A portás hajlong, és nyomban intézkedik, hogy letolassák a taxit a járda mellé. Gorcsev diadalmas mosolyjal a riadtan álló leányhoz siet, de most az egyszer nem kerüli el a karambolt. Valahonnan előkerül egy széles vállú, szigorú arcú, kitűnően öltözött szőke óriás. Meglátja Gorcsevet, és végigméri fagyos pillantással.
Ismeri ezt az urat, Anett? Kérdi a leányt.
Nem, és éppen egy tarthatatlan állapoton akartam változtatni.
Feleli vidáman a Nobel-díjas matróz.
Ez tolakodás.
Uram, ön úgy látszik nem ért az úri divathoz. Az ilyen kétsoros, gyönyörű zakóhoz ma már senki sem visel rossz modort.
Hajlandó ezért a sértésért elégtételt adni?
Természetesen, bíztatja derűsen Gorcsev. Azonban hosszas eljárása nincs idő. Ha komolyan ragaszkodik harcias ötletéhez, megverekedhetünk, de csak expressz ajánlva.
Kérem. Báró Lingeström vagyok.
A másik kisi habozott.
Részemről Csernovec herceg.
Feleli ezután.
Gárda főadnagy, cári emigráns és másféle.
Hol legyen az ütközet, bátyuska?
A leány dermedten áll.
A monakói tiszti kaszinóban, azt hiszem, ismeretlenül is rendelkezésünk rának az urak.
Ott várom önt,
mondta Lindström, és beszállt egy várakozó taxiba. A legnagyobb megrökönyödésére Csernovec herceg ül a sofőr helyére, és lecsapja a kilométer óra zászlaját.
A taxi a sajátom, kedves Párbajovics bárocska,
szól hátra, aztán begyújtja a motort, és a taxi elzúg félbalond vezetőjével, valamint a megdöbbent Lindströmmel.
Anett Labó szomorúan állt a szálló előtt. A nevető arcúnyan tagadhatatlanul szemtelen kissé, de kedves arcú és tréfás ember.
Lindström, ez a kolosszus, aki csak a sportnak él, és bizonyára vívó bajnok is, összeszabdalja a szeles kelekótja, de aranyos őrültet.
Végre is, milyen jogon verekszik érte ez a Lindström? kérdezte önmagát utólagos felháborodással. Nem a vőlegénye.
Nem is szereti a bárót.
Egyáltalában.
Kicsoda a báró?
Fél éve, hogy váratlanul megjelent a házuknál, és sokat tárgyalt az apjával, de mindig csak négy szem közt. Azóta nagy igyekvést fejt ki, hogy a lány rokonszenvesnek találja. Igyekvése idáig nem járt eredménnyel. Leült a szálló előtti uzsonnázó asztalok egyikéhez. Itt nagy búson egy málna szörpöt szívogatott. Jó másfél óra múltán szötyökölő zúgással egy autó érkezett. Taxi volt az illető jármű, és kormányánál az őrült idegen ült, szalmakalapban, monoklival. Az autó most elég ügyesen állt meg a járda mellett, csak épp hogy érinti némi csörgéssel az egyik veszteglő jármű lökhárítóját. De olyan csekészségekkel, mint egy elgörbült lökhárító, az idegen nem törődik. Summa summarum egész jó manőverrel stoppolt. Egyenesen a leányhoz siet, és leül. Remélem, nem unatkozott.
Maga, hebegi Anett, báró Lindströmmel együtt ment el. Mi van a báróval?
A fiatalember lesütötte a szemét, és elfogódottan forgatta szalmak alapját.
Feleljen!
Hát, levágtam neki az egyik fülét, ismerte be szemérmesen. Baj.
Lindström megsebesült?
Na, egy kis emléket kapott, de végre is az az ilyen fül dolog, különösen, ha visszavarják.
Szóval a fülén sérült meg,
és a fején.
A fején is?
Gorcsev bűnbánóan bólintott.
Nem nagy vágás, nem nagy. Az egész 12 centiméter, ha sokat mondok, csak kissé mélyen ült. Nem tehetek róla. Amikor az arcát és a mellét megvágtam, az orvos azt ajánlott, hogy szüntessük be a párbajt, de ez a Lindström szorgalmas ember, és mindenáron tovább vívott.
Pedig már hosszában és keresztben teleragasztották tapasszal, és olyan volt, mint egy dühös hirdetőoszlop. Hát, magát be kellene csukni a balondházba. Nem szégyelli herceg létére, amit tett?
Ki mondta, hogy herceg vagyok?
Maga?
Szó sincs róla, nevem Gorcsev, és vagyok herceg.
Akkor miért mondta?
Ön szokott hazudni.
Igen ritkán. Igen ritkán, és olyankor is csak életbe vágóan fontos ügyekben. Miért mondta, hogy herceg?
Szégyellem, hogy nem vagyok az. Egy orosz emigráns, aki nem herceg, az manapság bújjon el a földszínéről.
Megint ostobaságokat fecseg.
Ezt ön nem érti. Szörnyű tragédia. Gorcsev vagyok. Orosz, és nem herceg. Sem gárdatiszt, sóhajtott. Európában minden orosz gyanús, ha nem herceg.
Szüleim a világháború előtt költöztek Párizsba, én már ott születtem. Atyám, a könnyelmű atya, ifjúkorában nem keresett kapcsolatokat a gárdával, egyszerűen nyomorgott és kivándorolt.
Ezt olyan siralmas arccal mondta, hogy Anett ismét felnevetett.
Ezen kacag? Kacag? Tudja, milyen keserves sors, ha az ember nem herceg, és semmi köze sincs a gárdához?
Úgy mondta, mint aki nyomban sírva fakad.
Egy orosz háztulajdonos, cím és rang nélkül, kevesebb Párizsban a Halaskofánál. Mert csarnoki körben ismernek egy nazosztyin grófot, aki balalajkázik.
Mit szóljanak hozzám, akinek az atya háztulajdonos volt, de semmi köze a testőrséghez, és még csak Rasputyint sem ölte meg. Kérem, hogy ezt ne terjesszem, mert nagyon estellem.
Maga profán ember. Mindenből tréfát csinál,
felelte Anett, de nevetett.
Igen?
Hát akkor tudja meg, hogy oroszul sem tudok.
Érti ezt a tragédiát? Szüleim mindig franciául beszéltek, hogy begyakorolják a nyelvet. Az első szerelmem örökre elhagyott, amikor egy varietében megkért, hogy fordítsam le a kozák népdalénekes volgadalát, és miután lefordítottam, kiderült, hogy az illető görög filmszínész, aki a Végözve című operettből énekelt betétszámokat.
Ne kacagjon a tragédián, amely bosszúért kiállt az égre, az amerikai filmgyártás és a francia filmirodalom méthely ellen. Oroszul annyit tudok, hogy atyuska, bátyuska és öcsüke. Esetleg nénuska.
Öcsükében bizonytalan vagyok, mert ez minden.
Később a leány, maga sem tudta hogyan, de együtt sétált a fiatalemberrel azon a keskeny lejtős ösvényen, amely a kaszinótól a pályaudvarhoz vezet, és egy kedves kis bodega is meglapul a fák között. Ebbe a bodegába betértek. Uram, mondta Anett, ha az apám megtudja, hogy botrányt okozott személyem körül, akkor majd felelősségre vonja.
Ez esetben nyomban megkérném a kezét.
Nem is rossz ötlet. Akar a feleségem lenni? Anett ilyetten nézte a fiút. Sajnos nagyon tetszett neki Gorcsev, de hát bolond lesz hiába.
Azt gondoltam most, hogy bolond vagyok.
Téved. Lehet, hogy komolyságom tán némi kívánnivalót hagy maga után, de bolond nem vagyok. Nyugodtan igent mondhat. De én nem is ismerem magát.
Épp azért.
Mondja, kérem, ne vegye kíváncsiskodásnak a kérdést. Mit csinált ön eddig?
Sok mindent.
Párizsban születtem, és könnyelmű atyám, akiről már említettem, hogy elmulasztott ifjúkorában kapcsolatokat teremteni a gárdával, vagy legalább megölni Rasputyint, e felületesség miatt kénytelen volt kiskereskedést folytatni Párizsban.
Miféle kiskereskedést? Egy egészen kiskereskedést, hogy gyalog is vihette a nyakába akasztva. Édességeket árult az utcán. Én is hamar kenyérkereső lettem. 16 éves koromban már segédoktatónak alkalmaztak egy sportiskolában.
Innen a vívási tudomány?
Igen. De én mindenhez értek. Voltam zongorista, matróz, tenisztréner, remekül vezetek autót, és kitűnően tőzsdézek.
Úgy érezte, hogy hívebb képet ad önmagáról, ha közben felteszi a monoklit. Rossz néven vette, hogy a leány ezért kineveti. Azután este lett. Sok mindent beszéltek még, és kint sétáltak a nagy teraszon a kaszinó mögött. Azt hiszem, közben meg is csókolták egymást. De ez nem bizonyos. Annyi minden esetre kétségtelen, hogy nagy szerelem lett az ügyből. Ilyesmi előfordul két fiatal lény között, még tengerparton is. Miután Gorcsev elbúcsúzott a leánytól, a játékkaszinóba sietett. Elhatározta, hogy végez az intézménnyel. Felrobbantja a bankot. Érthetetlen oknál fogva ő sem a robbantás sokszor bevált módját választotta egy egrazit vagy dinamitbomba útján, hanem a roulette nevű szerencsejátéknál próbálkozott, a bank képletes értelemben vett felrobbantásával. Egy órán belül 200 000 frankot nyert. Újabb egy órán belül úgy álltott a kaszinóban, hogy a Rangun teherhajón elhagyta az állását, egyetlen fillér nélkül. Halkan fütyűrészett. Most mi lesz? Sajnos Anettet csak ugyan szereti. Hogy vegy el a leányt fillér nélkül? Lakberendezés és megfelelő életmód helyett nem ajánlhatja fel a romantika sokszor bevált pótló hatását. Kisétált a teraszra, ahol, ki tudja miért, híres zeneszerzők és klasszikusok mellszobrait helyezték el, mintha ezeknek valami közük lenne a szerencsejátékhoz. Váratlanul egy kísértetiesen ismerős embert pillantott meg. Régi bőfragban közeledett a kísérteties illető, fehér csokornyakkendőt viselt, és a nadrágja alázatos megragyással borult a cipőjére, ahogy általában egy túl hosszú nadrág teszi az ilyesmit. A frakkabát egészen bő volt, két szárnya hátul a kísértet sarkát verdeste. A film őskorában a vásznon szereplő diplomaták hordtak ilyen estélyi öltözéket. Uram, atyám, ez Vanek!
Haló, mi van magával?
Jó napot, mondta a titkár bosszusan. Szép kis dolog. Szerencsét próbáltam.
És?
Elúszott minden. Adjon, kérem, 1000 frankot.
Nincs egy vasam sem, öregem.
Vanek vagyok.
Akkor hát leégtünk, Vanek úr.
De hiszen ön milliomos.
Hogyan? Majd épp egy milliomos hagyja, hogy ön jól lakjék. Felmentem a szolgálat alól.
Hogy képzeli? Hogy? A havi fizetésemet megkaptam.
De egy koldus nem tartott titkárt.
Ha megfizeti.
Kimentek a térre a kaszinó elé. Vanek úr heves szemrehányásokkal illeti Gorcsevet.
Ön könnyelmű ember.
Na te van-e, kúr? Csend!
Nem volt joga hozzá, hogy eljátsza a jövő havi fizetésemet. A saját jövőjével könnyen műsködhet, uram. Más emberével nem?
Hát, igaza van.
Most azt mondja meg, hogy honnan vette ezt a frakkot.
Ha éppen tudni akarja, egy csónakmestertől kölcsönöztem. 18 év előtt ebben esküdött, és azóta is nagyon kíméli.
Nem látszik a ruhám.
Odaértek az Hotel de Parishoz, ahol Gorcseva taxit hagyta. Legnagyobb meglepetésére az autó kormányánál ott ült a sofőr, aki bement egy percre a bankba, hogy pénzt váltson. Most megbékélten, édesdeden szunnyadt a megkerült jármű kormánya mellett.
Valami csodálatos telepátia révén felébredt, amikor Gorcseva közelébe ért, és nagyot kiáltott.
– Uram!
– Mit üvölt?
– Ön a teljes napi bérösszeggel adósom, és ezen felül tartozik nekem egy sárhányóval.
– Na hát, minek kellett magának egy sárhányó? – kérdezte Vanek szemrehányóan.
– A sárhányót nem vettem magamhoz. Behorpadt. Ez összesen 400 frank, folytatta a sofőr. Itt van a 27.600, és a jövőre nézve kikérem magamnak, hogy önhatalmulag igénybe vegye a taximat.
És dühösen átadott egy csomó ezres meg százas bankjegyet Gorcsevnek. Ez volt az az összeg, amit a bankban beváltott délelőtt.
Hallottak ilyet?
Úgy álltak ott, mintha főbe sújtották volna őket. Vanek úr csuklani kezdett. Közben a goromba sofőr már begyújtott.
Itt van 1000 frank, mondta végül Gorcsev. Ez a jutalma.
Köszönöm,
felelt a sofőr, és elautózott. Vanek úr felháborodva fordult a fiatalemberhez.
Még most is dobálódzik az ezresekkel, szégyelje magát! Okulhatott volna a történtekből.
És csúnyán szitta Gorcsevet.
De Vanek úr, egy tisztességes megtalálónak csak jár ennyi jutalom.
A jövőben nagyon kérem tartózkodjék az ilyen adományoktól, még indokolt esetben is, amíg megfelelő tartalékkal nem rendelkezik.
Hát, rendben van, Vanek úr. Kár. Hát pedig szerettem volna megengedni, hogy 2 hónapi fizetését kiadjam, mert biztosítani akartam értékes szolgálatait, de ha úgy gondolja, hogy ne dobálózzak a pénzzel...
Mi?
Vanek úr idegesen forgatta a fejét, azután engedékenyen legyintett.
Na, jó, hát ezt kivételesen nem bánom.
Köszönöm. Felelte hálásan Gorcsev, és átadott 8000 frankot.
Kérem, mondta morózusan, és zsebre vágta a pénzt. Remélem, ezután nem lesz oka megbánni, hogy alkalmazott. Most pedig menjünk vacsorázni.
Már kiheverte a déli menüt?
Ugyan kérem. Semmi bajom nem volt,
mondta fölényesen, és fehér mellényét lehúzta a torka tájékáról. Az alattomos, kemény ingmel úgy látszik csak erre várt, mert nyomban felszökkent, és az arcára tapadt, mintha Vanek úr feje egy doboz volna, amelyre visszahelyezték a fedelet. A frak és tartozékai időnként úgy viselkedtek, mint fékezhetetlen bestiák, ha megrohanják a szelidítőjüket. Rövid, de izgalmas közelharc után azonban Vanek úr rendezte megdühödött ruhadarabjait, kivéve egy rosszindulatú, vérszomjas mellénygombot, amely szívósan marcangolta, mivel úgy látszik feltette magában, hogy éjfélre eljut a mellcsonttól a lapockáig, ahol majd kiesik szépen a titkár hátából. Gorcsev egyre jobban örült annak, hogy beszerezte Vanek urat. Nagy élvezettel nézte, hogy ott állt szomorú frakjában, mint egy óbudai nyári vendéglő tulajdonosa, akinél estére asztalt rendelt a velszi herceg és kísérete. Kézelői nagyobb kaliberűek voltak a kelleténél, ezért a kabátújakat kájhacsőszerűen gömbölyű állapotba rögzítették, és csokarnyakkendője lassú vándorútján elérte a fültő tájékát, ahol jelenleg megpihen. Az elszáradt lakcipők orra félkörben felkunkorodott, deres, ritkult, de hosszú haja zilált volt a sok izgalomtól. Tömpe, széles orra, furcsa bajusza, csíptetője és sanyarú arca tökéletes összhangban alkalmazkodott a ruházatához. Azért úgy látszott, örül az ünnepi külsőnek, mert megelégedett pillantással nézett végig önmagán.
Mondaná még valaki, hogy ma reggel még teherhordó voltam.
Aki így látja, az megesküszik rá, hogy ön egy kikapós panoptikumőr, aki éjszaka Bismarck viaszmásának frakjában szórakozik, és hajnalban ismét felöltözteti a nagy államférfét.
A frak jó, intette le a titkár röviden és határozottan. Ön nem mérvadó az úri divatot illetően. Menjünk vacsorázni!
Foglaljon le egy asztalt, azonnal jövök.
Az étteremben is megkülönböztetett figyelemben részesítették a panoptikumi frakkot, különösen, amikor Vanek úr a szemüvegét is előhúzta a felső zsebéből, hogy az étlapot kellő elmélyüléssel tanulmányozza. Alapos ember volt. Előételtől a tésztáig, bortól az ásványvízig mindent megbeszélt.
És előzőleg hozzon egy pohár vízben két teljes kifacsart citromot, mert safhiányban szenvedek.
Rendben van. Nincs rendben, de itt nem tudtam gyógykezeltetni magamat.
Mielőtt a vacsorát tálalták, visszatért Gorcsev.
Nyomban másképp érzem magamat, ha 100 000 frankom van, mondta. Az ilyesmi fokozza a jó közérzetet.
Honnan vett ennyi pénzt?
Gondoltam, amíg ő rendel, bemegyek rulettezni, és feldobom vagyonomat a rúzsra. Véletlenül nyertem. Az ilyesmit jó jelnek tartom, úgyhogy rajta hagytam az egészet. Könnyelmű ember! Hát, hiába prédikálok önnek?
Barátom, belátom. Helytelenül cselekedtem, és nem teszem többé. De azért jelenleg örülök a pénznek, mert most már biztosítani tudom az ön szolgálatait kis hián októberig.
Még ez sem menti a könnyelműségét.
Közben megkezdték az ételek felszolgálását, és Vanek úr hosszú időre elnémult. Gorcsev néhány üveg sört ivott. Szokott jó hangulata a nyereség dacára, mintha cserben hagyta volna. Nagyon tetszett neki Anett Labó, kedves, gyerekes mosolyú arca, a hosszú, szépen évelt szemöldökkel. Szerelmes volt, és pedig alaposan. Vanek úr viszont evett. Ha ugyan evésnek lehet nevezni, amikor valaki a fogai teljes mellőzésével egészben nyeli a táplálékot. Most éppen neki lát egy teljes pulykának, elszánt sóhajjal, mint ahogy egykor Dávid vethette magát újra a küzdelembe, egyetlen szamár állkapocsal a megmaradt filiszteusok ellen. A titkár ugyan saját állkapcsára volt utalva etussában, de azért keményen állta a sarat.
Mi a teendő, Vanek úr, ha önnyomban elájul? Kérdezte Gorcsev óvatosan.
A titkár előbb lenyelte szájából a fél pulykát, aztán röviden közölte a legsürgősebb tennivalókat. Inget, gallért, kigombolni, néhány percig szabad levegőn fektetni, esetleg mesterséges légzés és 16 csepp koffein vagy kámfor. Gorcsev feljegyezte a használati utasítást és továbbivott. Amikor Vanek úr az asztal alá esett, csak oda nyújtotta a cédulát a pincérnek. Ezt végigcsinálni, azután Nizzába vele, mediterrán szálló. Fizetett. És ment.